Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Csendesedjünk el, kedves testvéreim, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy itt lehetünk most előtted ezen a szent helyen. Köszönjük neked, hogy megtapasztalhatjuk a természet megújulásában, hogy te kegyelmed is naponként megújul a mi életünkben. Köszönjük neked a napfényt, amely adja a növekedést, amely adja az életet, és azért könyörgünk, hogy ne csak fizikális értelemben, hanem lelkileg is te adj nekünk növekedést, te adj nekünk új életet, te világíts be életünk minden zegzugos területére, hogy az egész életünket a te világosságot töltse be, hogy a félelmeknek, a kétségeknek, a bűnnek a sötétsége eloszoljon a mi életünkben, és a te világosságod által lássunk világosságot. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te csendesítsd le most a mi szívünket. Te csitíts el szívünkben bút, örömöt, vágyat, hogy egyedül rád tudjunk figyelni. Te szent lelked jelenlétével ajándékozz meg minket, és te vezess bennünket a te igéden keresztül. Szólj hozzánk, mennyei atyánk, mert hallják a te szolgáid. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, úgy, amint szól hozzánk a Zsoltárok könyvének 37. részéből, a 37. rész válogatott verseiből. Ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre, mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, s mint a gyönge növény elfonnyadnak. Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél. E földön lakozzál, és hűséggel élj. Gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Csillapodjál le az Úrban, és várjad őt. Ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsés, se arra, aki álnok tanácsokat követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el a heveskedést, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincs gonosz. Nézed, és nincsen ott. A szelidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Kedves testvéreim, a felolvasott ige és annak néhány gondolata talán minnyájunk számára jól ismert a hétköznapokból. Csak néhány képet villantanék fel, amivel talán egyenként vagy egyszerre találkoztunk, szembesültünk kint az utcán, a munkahelyünkön, az ismerősök között, az iskolában, ahol járunk elünk. Valaki felszállt talán úgy a buszra vagy a villamosra, hogy nem volt bérlete, jegyet sem vett, és megpróbálta elkerülni, elblitzelni a jegyváltásnak a lehetőségét. Talán iskolában sokszor jártunk úgy, hogy valaki a padba rejtett puska alapján jobb dolgozatot írt, mint mi, akik nem puskáztunk. Aztán nagyobb korban, felnőtt korban sajnos elég gyakori, hogy valaki minimál béren jelenti be magát, az alapján adózik, és közben több háza és több autója is van. Valaki talán hamis vádakkal bemártott éppen bennünket talán a főnökünknél, és így a mi kárunkra jutott előrébb a ranglétrán. És még sorolhatnánk tovább az emberi gyarlóságokat és csalásokat, amelyekkel előbbre jutottak talán sokszor a mi kárunkra. Ilyenkor persze a mi híres igazságérzetünk és önérzetünk felhorgad, hogy hogy képzeli az a másik. És ki a helyzet súlyosságának megfelelően és vérmérsékletétől függően próbál érvényt szerezni a saját maga igazának. Általában azt tapasztaljuk, hogy kevés sikerrel. Ilyenkor jön a világra való haragvás, a rendszer szidása, a puffogás, a bosszankodás, és persze az ezzel járó idegeskedés, sokszor a magas vérnyomás, és a többi. Amikor az Isten félő embert valamilyen hátratétel éri, amikor úgy érzi, hogy igazságtalanul bánik vele a világ, akkor jól teszi, hogyha elolvassa ezt a Zsoltárt, mielőtt túlságosan aláállna annak a tehernek, annak a bántásnak, ami őt érte. És jó, hogyha megemlékezünk arról, amit Jézus mond, hogyha a világból valók volnátok, akkor a világ szeretné azt, ami az övé. De mivel nem a világból valók vagytok, gyűlöl titeket a világ, és amit nekem, Úrnak és Mesternek el kellett szenvednem, azt nektek is el kell szenvednetek, nyilvánvalóan nem olyan intenzitással, de mégis át kell élnünk hátratételeket ebben a világban. És olyan jó lenne, hogyha amikor ezek a nehézségek, ezek az igazságtalanságok érnek bennünket, akkor, ahogy valaki megfogalmazta, nem kiborulnánk, hanem leborulnánk először az élő Isten előtt, és neki mondanánk el azt a sérelmet, azt a bántást, azt az igazságtalanságot, ami bennünket ért. Kiöntenénk előtte szívünket, és rábíznánk az ügyünket az igazságosan ítélőre. A Zsoltár felirata Bibliánk szerkesztői úgy írták, az istentelenek szerencséje ne bosszantsa a kegyeseket. Olvashatunk ebben a Zsoltárban nagyon sok mindent arról, hogy mi jellemző az istentelenek életére, útjára, hogy talán első ránézésre szerencsésnek, sikeresnek tűnnek, gazdagabbak, jobban megy soruk, és gátlástalanul, másokon áttaposva érik el céljaikat, de mégis elfeledkezünk arról, amit itt rögtön a Zsoltár felirata mond, istentelenek. Ezek az emberek istentelenek, és éppen ezért embertelenek is. Nincs Istenük, nincs akinek elszámolnának, nem ismernek el maguk fölött senkit, és éppen ezért embertelenek is másokkal szemben. És mivel istentelenek, ezért talán nem is tudják magukról, hogy ők a legszegényebbek, ők a legnyomorultabbak, ők vannak legjobban kiszolgáltatva a saját vágyaiknak, kívánságaiknak, ennek a bűnös világnak az ideig, óráig való családságának. Szegények, és nem is tudják, hogy milyen nagy hiányuk van, mert bármennyi anyagi értékük van, bármennyit is próbálnak csalni, lopni, hazudni, nem tudják azt az űrt betölteni, ami az életükben Isten hiányából fakad. És az istentelenségük a legnagyobb nyomorúságuk, és a legnagyobb hiányuk, hogy nincs Istenük. Aztán a felirat másik része így szól, hogy az istentelenek szerencséje. Igen, az istentelenek sok mindenben bíznak. Bíznak a szerencsében, bíznak a véletlenben, és azt kell látnunk keresztény emberként, hogy nagyon nyomorúságos bizalom, nagyon nyomorúságos hit ez, nagyon ingatag talaj, amire építenek. Nagyon vékony ez a szalmaszál, a véletlen, a szerencse. Mondhatjuk azt is a bibliai példa alapján, hogy ez a homokra épített háznak az esete. Nem áll meg szilárdan. Jön egy vihar, szerte foszlik minden. Jön egy gazdasági válság, jön egy tőzsdei mahináció, jön egy váratlan esemény, és összeomlik az egész élet, ami a szerencsére, a véletlenre, az ügyeskedésre, az emberi furmányosságra épült. Aztán ezekkel az istentelenekkel szembe állítja a Szentírás a kegyeseket, az istenfélő embereket. Nekik köztük és az istentelenek között az a különbség, hogy nekik van Istenük, a kegyeseknek van Istenük, akikben bíznak, van Istenük, akitől várják a sorsuk jobbra fordulását. Olyan jó lenne, hogyha meglátnánk, hogy nekünk egy olyan reménység, egy olyan alap van az életünkben, ami megingathatatlan a világgal szemben. Bosszankodjon csak a világ, bosszankodjanak azok, akik még mindig csak a szerencsétől és a véletlentől várják a jobbrafordulásukat, mi az Úrban bízunk. És azt gondolom, hogy Dávid, aki ezt a Zsoltárt írta, nem csak úgy a levegőből vette a dolgokat. Nagyon jól tudta a saját életéből, hogy mit jelent az, amikor az istentelenek előbbre jutnak, amikor az istentelenek akarata érvényesül, amikor úgy tűnik, hogy ők szerencsésebbek, mint az istenfélők. Gondoljunk csak arra a helyzetre, amiben ő hosszú éveken keresztül élt, hogy mint Isten által felkent, Isten szent lelkével felruházott király, barlangokban kellett bujdosnia, rabló embereknek a társaságában, mert a király, az előző király nem volt hajlandó belátni, hogy Isten elhagyta őt, nem volt hajlandó lemondani az ő királyságáról, és haladt előre az élete, és Dávidot, az igaz embert, az Istentől felhatalmazott vezetőt üldözte tűzzel, vassal. És nagyon jól tudta, mit jelent hátratételt szenvedni igaz emberként. Mégis le tudta írni ezt a zsoltárt, és mégis tudta, hogy mi a megoldás. Nem a bosszankodás, nem az önmagam igazságának a harsogása és hajszolása, hanem az, hogy rábízom magam Istenre. Azt mondja az első vers, ne bosszankodjál az elvetemültekre, ne irigykedjél a gonosztevőkre. Hogyha ez az első vers csak így önmagában állna, akkor talán nagyon nehezen lenne teljesíthető, vagy talán teljesíthetetlen elvárásként lenne előttünk. Hát hogyan ne bosszankodjak? Hogyan ne dühösködjek, amikor annyi igazságtalanság van ebben a világban, és ér engem is személyesen? De Dávid rögtön csatolja hozzá a második verset, és megindokolja, hogy miért nem érdemes bosszankodni az istentelenek szerencséje miatt. Mert hirtelen levágattatnak, mint a fű, és mint a gyönge növény elfonnyadnak. A világ, az istentelen világ, amelyik múlandó dolgokba veti a reménységét, úgy válik semmivé, mint ahogy hirtelen egyik pillanatról a másikra elfonnyad egyik napról a másikra a növény. Mivel a reménységüket múlandó dolgokba vetik, halandó és időleges dolgokba, ezért a reménységüknek az alapja nem szilárd. Reménységük is ugyanolyan múlandó és ugyanolyan halandó, mint azok a dolgok vagy azok az emberek, akikbe vetik a reménységüket. Ezzel szemben beszél a Szentírás az élő reménységről. És ez az élő reménység nem csak azt jelenti, hogy kitart a végsőkig a reménység, nem csak azt jelenti, hogy minden szakadékon átível, minden lehetetlenség ellenére bízik, nem csak arról van szó, hogy itt az ember erejét megfeszítve, fogát összeszorítva bízik valakiben, hanem azt jelenti, az élő reménység azért tart ki a végsőkig, azért tud átmenni nehéz helyzeteken, mert az alapja, amibe veti a reménységét, akibe veti a reménységét, az egy élő személy, a meghalt és feltámadott Jézus Krisztus. Hogyha rá alapozzuk az életünket, ha belé vetjük a reménységünket, akkor reménységünk nem szégyenít meg, nem hagy cserben, nem fogunk pirulni, ahogy más helyeken mondja a Zsoltár, hanem akkor elérjük a célunkat, és a reménységünk valóban beteljesedik. Tehát azt mondja a Zsoltáros, hogy azért nem érdemes az istentelenekre bosszankodni, mert az ő örömük, az ő reménységük, az csak ideig, óráig tart, és hamar szertefoszlik, mert nem örökké való, hanem időleges dolgokba vetették reményüket. De mit mond az istenfélő embereknek, mit tanácsol, hogyan éljünk ebben az istentelen világban? Bízzál az Úrban, és jót cselekedjél, e földön lakozzál, és hűséggel élj. Az első, amit ránk bíz a Zsoltáros, bízunk az Úrban. Bízunk az Úrban, ez nem jelent mást, mint hogy ráhagyom az életemet, ráhagyatkozom életem minden területén. Nem ragaszkodom görcsösen dolgokhoz, nem keresek görcsösen emberi kapaszkodókat, hanem hittel és bizalommal rá merem hagyni életem minden területét. A leglehetetlenebbeket, a legnehezebbeket, annál inkább az Úr Jézus Krisztusra. Ez az a gyermeki bizalom, ez az a gyermeki hit, amit Jézus példaként állít a tanítványok elé. amikor a tanítványok rangvitája során oda hívja a középre a kisgyermeket, és azt mondja, hogy amíg olyanok nem lesztek, mint ez a kisgyermek, nem mehettek be az Isten országába. Jézus elsősorban nem arra gondol, hogy olyan ártatlanok és olyan tiszták. Mert hát emlékezzünk csak a saját gyermekkorunkra, hogy azért nem voltunk olyan ártatlanok, nem voltunk olyan tiszták, még legkisebb korunkban sem. Hogyha elmegy valaki az óvodába, és megnézi, hogy a gyerekek hogyan viselkednek, látjuk, hogy már ott 3-4 évesen megy a verekedés, megy a másik kis autójának az ellopása, meg a másik homokvárának az összezúzása. Senki nem tanítja otthon erre a gyerekét. Ez valahogy úgy jön belülről. Jézusnak a példája nem arról szólt, hogy olyan ártatlanok legyünk, mint a kisgyermekek, mert különben nem jutunk be a mennybe, hanem mire volt jó példa a gyermek? A gyermeki hitre, a gyermeki bizalomra. Mert a gyermek az, aki el tud fogadni feltétel nélkül ajándékot a felnőttektől. Rögtön azzal a kérdéssel megy oda, a szülőkhöz, nagyszülőkhöz, távoli rokonokhoz, amikor megérkezik, mit hoztál, milyen ajándékod van a számomra. És nem gondolkozik azon, hogy jaj, hát én nem fogadhatok el úgy valamit, hogy ne adjak cserébe mást, hanem kész elfogadni. És ez az az elfogadás, ez az a bizalom, ez az a hit, amit Jézus példaként állít elénk a gyermekeket, amikor például hozza, hogy így legyünk mi is Jézus felé. Ilyen hittel, ilyen bizalommal legyünk készek és nyitottak elfogadni az ő ajándékait és az ő áldásait. És legyünk olyan bizalommal, olyan hittel felé, hogy merjünk elengedni minden más emberi kapaszkodót, mint ahogy a kisgyermek is, amikor felmászik a fára, de lejönni már nem mer, és akkor az édesapa odaáll alá, és azt mondja, engedd el az ágat, elkaplak. És lehet, hogy eleinte kicsit bizonytalankodik, de aztán összeszedi magát, és tudja, hogy az édesapja elég erős ahhoz, hogy megfogja, hogy megtartsa, és elengedi az ágat, és elkapja az édesapja. Ez a hitnek az ugrása, ez a bizalomnak az ugrása, ami nagyon sokszor nehéz a mi életünkben, de érdemes megtenni, mert hatalmas az Isten keze, és nem lehet belőle kiesni. Ezért merjük elengedni azokat az emberi kapaszkodókat, amikhez talán most még görcsösen ragaszkodunk, azokat a dolgokat, amiktől talán most még görcsösen várjuk a boldogságunkat, a boldogulásunkat, az előbrejutásunkat, és kérjünk és várjunk mindent az élő Istentől. Ezt jelenti bízni az Úrban. Azonban rögtön mellé teszi a zsoltáros, és jót cselekedjél. Ez egy másik nagyon fontos dolog, amiről sokszor el szoktunk feledkezni, mert azt gondoljuk, hogy a keresztény életben minden csak a hitről, minden csak a bizalomról, minden csak a filozófiai szintű hitigazságoknak az elfogadásáról szól. Jóval több ennél a kereszténység. Biztos ismeret, szívbéli bizalom és engedelmesség. Ez a keresztény hit. A keresztény élet az nem csak egy vallás, nem csak bizonyos hit igazságoknak az elméleti elfogadása, hanem azoknak a megvalósítása a gyakorlatban, a hétköznapi életben. A családban, a munkahelyen, a barátok közt, az iskolában, ahol vagyunk. A keresztény vallás az nem a templomban történő istentisztelet csupán, hanem az egész életünknek istentiszteletnek kell lennie. A keresztény vallás nem más, mint Jézus Krisztus követése a mindennapokban. Ez egy életforma, egy életvitel. Ezért mondja a zsoltáros, hogy jót cselekedjél. Nem más ez, mint az előbb említett bizalomból fakadó, hitből fakadó jó cselekedetek. Azaz, amit Isten nekem mondott és nekem ígért, arra én hittel ráállok, és ennek fényében cselekszem, és hozom meg a döntéseimet. Azaz, ha én valóban elhittem azt, amit Isten nekem ígért, akkor ennek meg kell látszania a cselekedeteimen. A hitből fakadó cselekedetekről beszél a Szentírás. És csak néhány példát az Ószövetségből említsünk meg. Noénak azt mondja Isten, építsen bárkát. Egy olyan hatalmas vízi járművet, amit még addig senki nem épített, és azóta sem fából. És egy olyan helyzetben hallja ezt Noé, amikor még egy csepp eső sem esett. És ő nem kezdi azt mondani Istennek, hogy de hát, Istenem, hát nem is esett eső. Miért kell itt a szárazföld közepén bárkát építeni? Hanem elkezdi építeni, és aztán amikor kész, akkor meg lesz az engedelmességének a jutalma. Mert Isten bemegy vele a bárkába, és ott van vele végig az özönvíz alatt, és vigyáz rá, és megmenekül ő és az ő családja. Aztán ott van Ábrahám, akinek azt mondja Isten, hogy menj ki a te földedről, hagyj hátra mindenedet, az addigi életviteledet, egzisztenciádat, mindent, és menj el arra a földre, amit én mutatok neked. És mondhatta volna Ábrahám, hogy köszönöm, Uram, elfogadom a te ígéretedet, ráállok hittel, köszönöm, hogy új földet ígérsz nekem, és közben él tovább Ur-Kasdimban. Nem lett volna övé soha az ígéret, nem teljesült volna, mert Isten nem ott akarta őt megáldani, hanem Kánaán földjén. És ahhoz el kellett indulnia, szinte vakon, az ismeretlenbe, de nem egyedül, nem magányosan, hanem az élő Isten társaságában és az ő vezetésével. És ugyanígy még egy példa József életéből, aki szintén óriási ígéreteket kapott Istentől. És nagyon sokszor lett volna oka és joga arra emberileg nézve, hogy fellázadjon Isten ellen. De hát, Uram, te nem ezt ígérted nekem. Te nekem nem a kút mélységét, nem a rabszolgaságot, nem a megaláztatást, nem a kiszolgáltatottságot, nem a börtönt ígérted, hanem azt ígérted, hogy leborulnak előttem a nap, a hold és a csillagok. Egyszer sem hallunk ilyet József szájából, hanem arra az ígéretre néz, amit Isten ad neki, és a legnagyobb mélységekben is Istenre bízza magát, és így tud átlendülni a nehézségeken, és teszi a hitből fakadó jó cselekedeteket. És tud helytállni rabszolgaként, jó munkát végezvén, tud helytállni a börtönben, és tud helytállni majd akkor is, amikor olyan magas pozícióba emeli Isten, hogy Egyiptom második embere lesz. Ezek a hitből fakadó jó cselekedetek, amelyek nem maradhatnak el a keresztény ember életéből. Szorosan követnie kell a jó cselekedeteknek az életünkben a hitet, az Istenbe vetett bizalmat. És az áldás sem marad el, hiszen azt mondja a Szentírás, bízzál az Úrban, és jó cselekedjél, és e földön laksz, és bőségesen fogsz élni. Valóban ez az az áldás, amit Isten megad az övéinek, akik hűségesek hozzá, békességben és bőségben élhetnek. Aztán így folytatja a Zsoltáros, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. Ez egy nagyon fontos ige a Szentírásban, és nagyon sokszor szokták idézni, és sajnos félre is érthető, mert sokan úgy gondolják, és én is amikor eleinte olvastam, azt gondoltam, hogy van egy kérésem, van egy vágyam, és ahhoz, hogy azt elérjem, ahhoz először Istenben kell gyönyörködnöm. És minthogyha ez egy ilyen automatikus dolog lenne, kicsit gyönyörködök Istenben, aztán kérek tőle valamit, és akkor megadja automatikusan. Minthogyha egy varázsszó lenne, ugye, amiről már volt máskor is szó, hogy Jézus nevét oda tesszük az imádságunk végére. Jézus nevében kérjük. És azt gondoljuk, hogy ez egy ilyen varázsszó, aminek a hatására majd megadatik az, bármit is kérjünk. De mit is jelent ez, hogy gyönyörködni Istenben? Azt jelenti, hogy Isten lesz a számunkra a legfontosabb az életben. Ő lesz az életünknek a középpontja. Ő hozzá igazítjuk a gondolatainkat, a szavainkat, a tetteinket. Ránézünk és ráfigyelünk. És egybecseng ez az ige azzal, amit János mond az evangéliumban és a levelében is, hogyha Isten szerint való dolgot kérünk tőle, akkor megadatik nekünk. Ugyanis ha Istenben gyönyörködünk, hogyha ő a legfontosabb a számunkra, ha ő van az életünk középpontjában, akkor nem fogunk tudni olyat kérni tőle, ami nem az ő akarata szerint való. Akkor nem fogunk tudni olyat kérni tőle, ami ő ellenére van. És akkor tudunk olyat kérni tőle, ami szerinte való, ami ő dicsőíti, és ez az Istennek a különleges kegyelme, hogy az nekünk is jó. Hogyha mi Isten szerint való dolgokat kérünk, az nem csak azért jó, mert az Isten dicsőíti, hanem az nekünk jó, az nekünk válik a hasznunkra. Ezt jelenti ez az ige, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseit. És aztán így folytatja a zsoltáros, hagyjad az Úrra a te utadat, és bízzál benne, majd ő teljesíti. Ez az a bizalom, amiről már az előbb is szó volt, ráhagyom, rábízom az életemet, engedem, hogy ő vezesse, átadom felette, az életem felett az irányítást, mert ő tudja majd célhoz juttatni. Ezt jelenti ez, hogy ő majd teljesíti, ő majd beteljesíti az életünk célját, elvezet biztos révbe bennünket, és ő fog tudni majd igazán betölteni bennünket. Aztán a 6. versben ezt mondja, felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a te jogodat, miként a delet. Ez az az ige, amelyre hittel és bizalommal ráállhatunk, amikor talán ott van bennünk az önérzetünk, az igazságérzetünk, amikor próbáljuk a saját magunk igazát érvényre juttatni, hogy nem kell ezen erőlködnünk, mert Isten lesz az, aki igazságot szolgáltat nekünk. Nem úgy, ahogy mi, amik is gyenge emberi erőnkkel el tudjuk képzelni, vagy kivitelezni tudnánk, hanem az ő isteni erejével. Nem biztos, hogy akkor és ott, ahol és amikor mi gondoljuk, de Isten igazságot fog szolgáltatni nekünk. Felhozza a te igazságodat, mint a világosságot, és a jogodat, mint a delet. Olyan nyilvánvaló lesz az, hogy mi igazak voltunk, hogy mi hűségesek voltunk, hogy mi helytáltunk, mint amilyen nyilvánvaló a déli napnak a világossága. De ez csak akkor történik meg, hogyha engedjük, hogy Isten szolgáltasson igazságot. Ne legyünk önbíráskodók, ne legyünk önigazultak, ne akarjunk magunknak jogot szerezni, hanem engedjük, hogy az Isten szolgáltasson igazságot. És az sokkal erősebb, az sokkal hathatósabb, az sokkal nyilvánvalóbb lesz, és sokkal teljesebb, mint amit mi az összes emberi erőfeszítéssel el tudnánk érni. Aztán ezt mondja a zsoltáros, csillapodjál le az Úrban és várjad őt, ne bosszankodjál arra, akinek útja szerencsése arra, aki álnok tanácsot követ. Szűnj meg a haragtól, hagyd el a heveskedést, ne bosszankodjál, csak rosszra vinne. Mert az elvetemültek kivágattatnak, de akik az Urat várják, öröklik a földet. Egy kevés idő még, és nincsen gonosz, nézed a helyét, és nincsen ott. A szedidek pedig öröklik a földet, és gyönyörködnek nagy békességben. Újra elmondja ennek a szakasznak a zárásaként a zsoltáros, hogy miért nem érdemes bosszankodni, miért nem érdemes indulatosnak lenni, amikor igazságtalanság ér, mert Isten jogos ítélete eléri az istenteleneket is. Lehet, hogy nem ebben a földi életben, de az utolsó ítéletkor mindenképpen. És Isten megadhatja nekünk azt a kegyelmet, hogy miközben nekünk szolgáltat igazságot, megláthatjuk a gonoszoknak az igazságos ítéletét is. És ezt az ígéretet fűzi mindehez, az Úr szilárdítja meg az igaz ember lépteit, és útját kedveli. Ha elesik, nem terül el, mert az Úr támogatja kezével. Gyermek voltam, meg is vénhettem, de nem láttam, hogy elhagyottá lett volna az igaz, magzatja pedig kenyérkéregetővé. Azt gondolom, hogy ezekben a mai ínséges, válságos időkben hatalmas biztatás rejlik ebben az utolsó felolvasott igében, hogy az igaz és az ő gyermeke soha nem lesz kenyérkéregetővé. Aki Istenhez köti az életét, aki az örökkévalóhoz köti az életét, az örökkévaló áldásokban részesül. És hogyha az útján nehézségekkel találja szembe magát, ha talán el is esik az úton, nem terül el. Azaz nem úgy esik el, hogy onnan már nincs felállás, hogy onnan már nincs folytatás, hogy onnan nincs újrakezdés. A sátán nagyon sokszor el akarja velünk hitetni, amikor elbukunk, hogy na, milyen keresztjén vagy te? Mit csináltál már megint? Hogy voltál erre képes? Megint visszaéltél Jézus kegyelmével. Erre már nincsen bocsánat. innen már nem tudsz felkelni. Nem szabad hallgatni ezekre a hangokra, hiszen azt ígéri itt Isten igéje, hogy ha elesik is az igaz, nem terül el, nem marad úgy, nem marad a bűnben, hanem felsegíti őt az Úr. Visszaállítja arra a pályára, amire szánta, amely a célba, az életbe visz. Valaki azt mondta, hogy a keresztény ember, amikor elbukik, amikor bűnt követel, az olyan, mint egy vasúti szerencsétlenség. Amikor kisiklik a vonat, sajnos előfordul ilyen a hétköznapokban is. De tudjuk azt, hogy a vonatnak nem az a természetes állapota, hogy a töltés mellett be van borulva az árokba, mert nem arra van számva. A hívő embernek sem lehet állapota az, hogy bűnben van. Vissza kell állnia arra a pályára, arra az útra, amire Isten szánta, és haladnia kell afelé a cél felé, amerre Isten hívta el. És ez nem mehet másként, csak a bűnbánaton keresztül. Ha elbuktam, akkor ne hallgassak a sátán csüggesztő szavaira, hanem legyen ott az ige előttem, az ígéret, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, azaz Jézus, hogy megbocsátja bűneinket, és megtisztít minden hamisságtól. Nincs olyan bűn, nincs olyan bukás, nincs olyan vétek, amire ne lenne elég Jézus Krisztus Golgotán kiontott vére, és ne törölné el egyszer is mindenkorra a szívünkből, az életünkből, és ne venné el rólunk a kárhoztatást. És végül így zárja a zsoltáríró ezt a zsoltárt. Az igazak segítsége pedig az Úrtól van, ő az ő erősségük a háborúság idején. Megvédi őket az Úr, és megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert ő benne bíznak. Ezért érdemes, kedves testvéreim, az Úrban bízni. Minden más reménység és bizalom pótlékkal szemben egyedül Jézus Krisztusban bízni, mert ő a segítségünk, ő az erősségünk, ő a menedékünk a háborúságban. Nem azt ígéri Isten, hogy nem lesznek próbák, nem lesznek bajok, nem lesznek háborúságok, de azt ígéri, hogy ezekben mellettünk lesz és velünk lesz. Csak vegyük észre, lássuk meg, hogy ott van, és tőle kérjünk segítséget. Legyen példa előttünk az, amikor a háborgó tengeren küszködnek a tanítványok a viharral, a hullámokkal, és közben ott van Jézus a hajóban. És nem az az első gondolatuk, hogy megszólítják Jézust, hogy segíts, hanem küszködnek, szenvednek, megpróbálnak mindent, megfeszítik az erejüket, és elfeledkeznek róla, hogy közben ott van velük Jézus. És sokszor mi is ilyenek vagyunk, mi is panaszkodunk, hogy nem megy, nem haladunk előre, nem érünk el eredményt, nincs siker, hogy magunkra hagytak, hogy egyedül vagyunk, és közben ott van Jézus. Ott van mellettünk, végig ott van mellettünk, nekünk semmi más dolgunk nincs, csak hittel és reménységgel megszólítani őt, mert ő valóban csak egy imádságnyi távolságra van tőlünk. És hogyha ő szól, ha ő cselekszik, akkor elcsitul a vihar, akkor megszűnnek a gondok, és akkor célhoz ér az életünk hajója. Megvédi őket az Úr, és megszabadítja őket. Megszabadítja őket a gonoszoktól, és megsegíti őket, mert ő benne bíznak. Ezzel a hittel, ezzel a reménységgel, ezzel az ígérettel térjünk vissza hajlékainkba, és kezdjük el a hétköznapok munkáit, hogy tudhatjuk, hogy ha Jézusban bízunk, akkor ő megvéd, ő megszabadít és megsegít, mert belé vetettük a reménységünket, és a Jézus Krisztusba vetett reménység nem szégyenít meg. Amen. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a te ígédet, köszönjük neked, hogy most is tanítottál és utat mutattál nekünk. Köszönjük neked, hogy megmutattad, hogy mennyire hiába való azokban az emberi segítségekben és reménységekben bízni, amelyeket ez a világ kínál. Hogy mennyire hamar semmivé lesz ennek a világnak a bizodalma, reménysége, ezt minden nap tapasztaljuk a saját környezetünkben. Bocsáss meg, hogyha bennünket is sokszor elsodor az ár, és mi is próbálunk máshol kapaszkodót keresni, máshol örömöt, békességet, szabadulást keresni, nem nálad, nem a te királyi székednél. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te taníts bennünket arra, hogy tudjunk szilárdan megállni a hitben, hogy amikor érnek a nehézségek, az igazságtalanságok, akkor ne kiboruljunk, hanem tudjunk leborulni előtted, akkor ne kétségbeesve szaladgáljunk és keressünk emberi segítséget, hanem tudjuk elmondani neked, tudjuk kiönteni előtted a mi szívünket, és tudjunk tőled kérni és várni segítséget. Azért könyörgünk, mennyei atyánk, hogy te növeld a mi hitünket, te add, hogy tudjuk rád bízni életünk minden területét, és add, hogy tudjunk valóban gyönyörködni benned, hogy te légy az életünk középpontja, hogy tőled várjuk minden boldogulásunkat. Köszönjük neked a te ígéretedet, köszönjük, hogy te velünk vagy, hogy te megszabadítasz és megoltalmazol bennünket. Kérünk, így jöjj velünk tovább életünk útján, ahogy eddig is te voltál a mi őriző pásztorunk, ezután is te légy. Így hozzuk eléd most egész gyülekezetünk közösségét. Kérünk, hogy a gyászolóknak te légy vigasztalója, te légy a betegek gyógyítója. Hozzuk eléd egész egyházunkat és nemzetünket, hogy te adj megújulást, te adj ébredést. Te rád hagyjuk, te rád bízzuk a mi ügyünket. Hisszük, hogy te vagy az, aki célba vezetsz bennünket. Az Úr Jézus nevében kérünk, hallgass meg imádságunkat, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt megsegítelek, és győzelmes jobbommal támogatlak. Amen.